Példabeszédek könyvéből, a 11. fejezetből, a 14-es verset helyünkön ülve hallgassuk. Így hangzik Isten drága igéje. Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Egy szellemi törvényszerűséggel szeretném, ha foglalkoznánk a mai találkozásunkon. Ez először is hoztam egy képet. Robin Williamson a fotón, kinek mi jut eszébe erről a képről? Öngyilkos lett, nagyon jó színész, párszor megnevettetett, az egész világot megnyerte, a lelkét pedig elveszítette. Értékes ember volt, és a sátán elrabolta. Valószínűleg, hogy augusztus 12-e előtt, amikor a hír bejárta az egész világ sajtót, amelyben azt olvashattuk, hogy öngyilkos lett Robin Williams, egész más, jutott van eszünkbe, jó reggelt, Vietnám, 200 éves ember, Patch Adams. Nekem egyik kedvenc színészem volt. Tehát talán az az ember, akiről aztán végképp nem gondoltuk volna, hogy öngyilkos lesz. A vidám szerepei, meg az élettel teli hozzás, hogy a Holdkötők Társaság egy másik mély gondolatokat nyilván a filozófiai irányzat szempontjából nem értékelem magát a filmet, de önmagában az alkot, a szerep az nagy volt. És megdöbbentett bennünket, igaz? Ez a hír. Nem is akartuk tudni elhinni, hogy mi történt vele. Aztán tovább olvasgattunk, hogy tudta, hogy harmadik feleségével élt együtt, anyagi gondjai voltak, és az oda sodorta őt, hogy végül is önkezével vetett végét az életének. Ennek körülményeit most nem kell tárgyalnunk. Amikor ezt a hírt megkaptuk, beszélgettem egyik drága testvérünkkel, és föltett egy kérdést. Nem várt válasz rá, csak úgy föltette ezt a kérdést. Azt mondja, így kérdezte, hogy vajon volt-e valaki Robin Williams életében, aki elmondta neki az evangéliumot? Hú, azért ez engem megfogott. Mert hát nem gondolta senki, hogy neki erre szüksége van. A szerepeiből, az életéből azt gondoltuk, hogy hiába is mondanánk neki az evangéliumot. Mert hát ő egy sikeres ember, gazdag ember, neki nincs erre szüksége. Meg hát úgyis elhajtana bennünket. Így gondolnánk esetleg, hogyha Robin Williams szomszédságában laknánk, hogy nehéz lenne, de még csak játszunk el a gondolattal. És engem szíven ütött ez a gondolat, ez a kérdés, hogy vajon hány ember él mellettem, akiről azt hiszem, hogy rendben van az élete, és lehet, hogy hasonló küzdelmeket él meg, mint ez a színész. És vajon nekem fontos-e, hogy a legtermészetesebb módon, nem piaci termékként elmondjam neki az evangéliumot. Ugyanis ne felejtjétek, egy új korszakba lépett a világ. Tehát annyi mindent akarnak az emberek torkán lenyomni, hogy még a legszeretetteljesebb jó szándék mellett is, ha kapcsolat nélkül akarsz valakinek evangéliumot hirdetni, személyes beszélgetésről beszélünk, nem tömegevangelizációról, amikor szabad választása valakinek, hogy ott marad vagy hazamegy, az más dimenzió, akkor ez félreérti, és gyanúsá válsz. Mert annyi helyre hívják az embereket, meetingeket, találkozókra, ahol már foglalkoznak az emberek érzelmi világával, én képével, egészséges önértékelésével, kis csoportokat hoznak létre nekik, annyi minden van, olyan hatalmas a kínálat, hogy bizony az emberek gyanakodnak, mert már sokszor rászedték őket. Tehát hogyan és mi módon gondolkodjunk a körülöttünk élő emberekről? Ezért is fontos nyitottnak lennünk nekünk új kapcsolatokat építeni emberekkel. Lehetőséget adva arra, hogy Krisztus szeretetét megosszuk velük, szolgáljunk feléjük. És ezzel a szolgáló lelkülettel, amikor feléjük fordulunk, mint embertársunk felé, nem mint valaki felé, akit meg akarunk győzni valamiről. Nem mint valaki felé, akinek el akarunk adni valamit, amit mi jónak tartunk, hanem egyszerűen szeretjük azt az embert. És fontos nekünk az ő élete. Ő, mint ember. Nem, mint célközönség. Akkor bizony rengeteg csodát élhetünk meg. És lesz lehetőségünk ebben a légkörben, talán néhány találkozás követően beszélgetni azzal az emberrel. Megismerve az életét. És biztos vagyok benne, hogy ha ideig eljutunk egy kapcsolatban, akkor rengeteg és számtalan lehetőség lesz amiben meg tudjuk osztani, ami nekünk a legfontosabb, ami a mi életünket megmentette és megváltoztatta. Ez pedig az Isten csodálatos örömhíre, a szabadítás üzenet, az evangélium. Személyre szabottan, valóságosan, közvetlenül, nem mint egy terméket, hanem valamit, ami nekünk kincs. És olyannal osztunk meg, akinek úgy érezzük, hogy rábízhatjuk ezt a kincset. Egy személyes dolgot, ami a mi életünkben nagyon fontos, megosztani másik emberrel, aki érzi, hogy fontos nekünk ő. Szóval ebben a természetes, a hitelességet megmutató kapcsolatrendszerben néhány találkozás után biztosan lesz lehetőségünk az ilyen Robin Williams típusú emberekkel is megosztani az üzenetet, mert sok mindent megérthetünk, megismerhetünk mi is az ő életéből, életükből. És ehhez nem kell evangelistának lenni. Ez egyszerűen hívő embernek kell lenni, aki törődik a másik emberrel, aki mellette van, annak ellenére rengeteg nyomás nehezedik rá, rengeteg program van az életében, nagyon sok szükség van az életében, amivel foglalkozhatna, de mégis keresztjén. És hogy az Isten nem ment el a sok teendője mellettünk, mi sem megyünk el a sok teendőnkkel együtt a másik ember mellett, és igyekszünk rájuk időt szakítani. Végül is, ha belegondolunk, ha mi már ismerjük Krisztust, akkor ugye részünk a mennyország. Már üdvösséget nyertünk. Egyetlen oka van annak, hogy pontosabban, igen, hát ez sem pontos így. A legfontosabb oka annak, amiért itt vagyunk még a Földön, mert sok oka van még ez együtt, és tudom, hogy szoktuk mondani, hogy egyetlen oka van, én is sokat mondtam, de jobban belegondolok, az nem csak ennyi, de mégis egyik legfontosabb oka annak, hogy itt vagyunk még a Földön, az, hogy nyitottak legyünk az emberek felé, és szabadon megosszuk velük a szabadítás drága üzenetét, de ott van még, aki családot kapott, a családja, a gyerekei, ez mind-mind fontos küldetés, amiben élünk, a kapcsolatrendszer, amiben Isten elhelyezett bennünket, ezek mind fontos dolgok a földi dimenzióban, az életünkben, amely Istentől bízatott ránk, Isten ajándékozott meg bennünket ezekkel, vagy minket tehát általunk őket. Ahogy olvastam az igében, vagy elmondta neki valaki az evangéliumot, vezetés nélkül elbukik a nép. A látás elvesztésének, amikor elveszti valaki a fókuszt az életében, a látást azt értem, hogy elveszti azt a fajta életcélt, értelmet, amiért itt a Földön van, akkor vannak következményei. Egyik következménye mondjuk egy nemzet életére, egy család életére és egy egyén életére a bukás. Hogy bukdácsolni fog, mert biztosan bele fog lépni valami gödörbe. Ha csak profánul az élet legtermészetesebb vonatkozásait nézzük, ha nincs látásod, nem látod, merre akarsz menni, akkor előbb-utóbb el fogsz vágódni. Ez a szellemi életben is így van. Ha a szellemi életben valaki botorkál egyik hétről a másikra, egyik napról a másikra, akkor biztos, hogy előbb-utóbb el fog hasalni. Ez nem kérdés. Tehát enélkül egy gyülekezet, egy egyéni élet, egy család élet, el fog bukni. Amikor nincs egy férfinak látása a családjára, a feleségére, az egyén életére, ott biztos bukás jön. Amikor nincs egy hívő embernek látása a személyes életére, a jövőjére nézve, a szolgálatára nézve, a munkájára nézve, akkor abból biztos, hogy valami kudarc lesz. Vagy pedig pánik lesz, vagy kétségek lesznek, vagy szorongások lesznek, hogy miért is élek. Ha valakinek nincs megértése arra, hogy miért megy iskolába minden nap, akkor ez egy nagyon kilátástalan dolog lehet, hogy a munkahelyére miért megy be minden nap, ha nincs megértése ezzel kapcsolatban, az nagyon kaotikussá tud válni egy idő után. Tehát fontos, hogy rendelkezzem az életemben látással az egyén életemre, családomra, házasságomra, feleségemre, gyerekeimre, azok jövőjére nézve, munkámra, pihenésemre, gyülekezete nézve, és sorolhatnám. A látás elvesztésének vannak jelei az ember életében. A Jelenések könyve 3:17-18 igeversekben a következőt olvassuk. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Tehát tipikus, amikor valaki elveszi az Istentől a látást, akkor megjelenik benne a hamis megelégedettség. Nincs benne a vágyakozás az Isten után, nincs benne a vágyakozás a kijelentés után, nincs benne a vágyakozás az Isten való közösség után, nincs benne az a fajta szorongás pozitív értelemben, hogy Uram, vezess engem, adj tanácsot, adj bölcsességet a mai napra, szükségem van rád, mert nélkül a te látásod nélkül nem tudok tovább menni. Hanem van egy hamis megelégedettség, jól mennek a dolgok. Milyen hajlamosak vagyunk bele punyadni, bele simulni a jó napokba. De nem tudod, hogy miközben ezt gondolod magadról, hogy te vagy a nyomorult és a szánalmas. A mennyei szempontból így látunk. Ezt mondja Jézus. Amikor rád nézek, akkor nagyon szánakozom rajtad. Fáj, ahogy botorkálsz össze-vissza az életbe, hogy széllyel folyik az életerőd, a pénzed, az energiád. Sajnálok. Mi lehetne belőled? Mire juthatnál, ha észhez térnél? Hol tarthatnál már ma, ha rám figyeltél volna? Tehát a szánakozás azt gondolom, ilyesmi Jézusnál. Sajnálja, hogy lehetett volna belőle sok minden. Sokkal több, mint most. Ez olyan, mint egy edző, amikor látta tehetséges fiatalokat. Szilágyi Zsolt mondta nemrégen itt, hogy a tehetség önmagában egy adomány. Ezért nem tettél semmit. A te felelősséged mit kezdesz azzal, amit kaptál? És ebben vannak különbségek. És azt mondja itt az ige, hogy szegény vagy, vak vagy, mezítelen vagy. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Amikor elveszítjük a látást, mint mondtam, a hamis megelégedettség, a motiválatlanság, a passzivitás, aztán a testiség, és ebből fakadó örömpirulák keresése, jön be az életünkbe. Próbálunk valami testi öröm által élményekhez jutni, amely a lelkünk sivárságának ünnepnapjai lehetnek. Filmek, étkezések, különleges programok, különleges helyekre elmenetel, önmagában ezek nem rosszak. De én szeretem jót enni, és azt gondolom, azzal sincs semmi gond, ha én valami építő dolgot megnéz valaki, ha meg nem építőt, akkor megtér belőle, és mondja, miért költöttem vele másfél órát, de borzasztó. Tehát ilyen is van. Nem erről van szó, hanem az örömpillulákról, amelyek helyette az Istentől való békesség, öröm, céltudatosság, energia, erő, remény helyet szedi be az ember, aki testivé süllyedt, testivé silányodott szellem életében, vagy el sem jutott soha az új életre, meg sem tért soha, meg sem ismerte soha az Isten a személyes közösség pesgését, dinamizmusát, erőteljességét, hatalmát, távlatos gondolkodását. Azt mondja az írás, hogy ez a rövid távú gondolkodás a vakságra jellemző. A pillanatban kezd gondolkodni, és a pillanatban kíván valamit megszerezni, nyereséget találni. Fontos, hogy meg tudjunk újulni, és kitörjünk a magunk szerezte korlátok közül, amelyek korlátozzák a szellem szabadságát, a szárnyalását a szívünknek, szellemünknek. Erre pedig megoldást is nyújt Jézus Krisztus, azt mondja, védj tőlem tűzben izított aranyat. Nagyon érdekes dolog a arany tisztítása. Szennyezett aranyat, ugye valamilyen szennyezőanyag minden, még a legjobb minőségű aranyban is van, majd a mennyben nem lesz, ami áttetsző lesz, olyan tiszta lesz az arany, hogy át lehet látni rajta. Az tökéletes tisztaságú lesz, ugye ezek képek, bibliai képek. Úgy tisztítják, hogy fogják a szennyezett aranyat és porrá törik. Kevernek bele katalizátort, amely vonzza a szennyezőanyagot, és aztán ezt a porszerű anyagot együtt ezzel a salakfogó anyaggal tűzben olvadásig hevítik. És akkor felhevül, a felszínre följön ez a salakanyag, és le tudják szedni a tetejéről, és az aranykövek, ez állapota tisztább lesz, mint az összetöretés előtt. Tehát ez a módszere az Istennek arra, hogy az ember megújuljon. Összetöri mozsárban, porrá töri, összeomlik a gőgös testi én, a felfoglalkodottsága, és elkezd Isten hevíteni ezekben az élethelyzetekben. Addig hevíti, amíg a salak ki nem olvad belőle. Nem addig, amíg én szeretném, hanem addig, amíg a salakot el nem lehet távolítani az életemből, hogy más minőségű életet tudjak élni. Hogy előre tudjak jutni az életben. Aztán azt is mondja az írás, hogy gyógyító írt vegyél a szemedre, hogy láss. Ugye a tűzmegzírt talán, hogy megtisztulj. Mert ugyanis a kötelékeknek, a motiválatlanságnak, a testvetségnek, az erőtlenségnek, a testiségnek mindig az oka, hogy beszennyeződött az életünk. És elveszítettük a látást. A látásnak a gyógyításához az írás azt mondja, hogy gyógyító írtel kell megkenni a szemünket. Ez mindenképpen a Szent Szellem kiózanító, az igét megelevenítő munkája az életünkben. Ez a gyógyító ír, amely kitisztítja a látásunkat. És amikor valaki felébred, megébred az ige által, akkor azt tapasztalja, hogy ismét visszatér a szellemébe az eleven lüktetés. A Szent Szellem eleven lüktetése. Ami akkor jellemez bennünket, ha Isten munkában vagyunk benne. Az Istennek engedelmeskedünk. Nem a passzivitás, nem a testpecség, nem az erőtlenség jellemző a bensőben, a szellemünkben, hanem egy pesgés. Jézus specialista, ő több vaknak a szemét megnyitotta, ezért nagyon bátorít bennünket a Szentírás, hogy hozzáforduljunk a magunk megvakult állapotával, látásromlott, szellemi látásromlott állapotával. A Máté evangéliumban 20:34-ben ezt olvassuk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték a látásukat, és követték őt. Olvassuk a jerikói vakokról. Visszanyerték látásukat, és követni kezdték Jézust. Látták, hogy kiről van szó, kit kell követni. És látták, merre megy Jézus. Aztán a Lukács 7:21-ben azt olvassuk, Jézus abban az órában sok embert meggyógyított, különféle betegségből és bajokból, megszabadította a gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Lukács 24:16-ban az emmausi tanítványokról olvassuk, látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Mi is akadályozta az emmausi tanítványoknak a látását, hogy ne ismerjék fel Jézust? A gyász, a veszteségérzet, a kudarc, amelyet átéltek Jézus elvesztésével, a reménytelenség akadályozta, hogy felismerjék Jézust. Hány ember lehet ma ebben a teremben ilyen, aki kudarcot vallott, vagy gyászban van, elvesztette a reménységét, és megvakult. Nem ismeri fel Jézust. Hiába olvassa a Bibliát, nem lép elő belőle a Biblia ihletője. Nem lép ki belőle az Isten. Hiába hallgatja a dicsőítést, hiába jön az Isten tiszteletre, nem érzi az Isten jelenlétét. Nem érinti meg a szívét. Úgy érzi, távol van az Istentől, mint az emmausi tanítványok. A kudarc, a reménytelenség, a csalódás. Talán csalódtál, úgy gondolod másokba, de lehet, hogy magadban kéne keresni a csalódásokat. Hogy tűzben izított aranyat védj, és megkenje az Isten a szemedet gyógyító érrel, és meggyógyulj, hogy újra láss. Aztán János evangélium a 9:11-ben azt olvassuk, ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szememet, a képet is erről látjuk, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, ami azt jelenti küldött, és mosakodj meg, elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Ez volt az a vakon született ember, akiről azt mondták, hogy kivétkezett. Ő vagy a szülei. De nem, senki. Azért van ez, hogy Isten dicsősége nyilvánvaló legyen. És tudd meg, hogy az Istentől nyert látás az Isten dicsőíti. Az nem azért van, hogy az ember dicsekedjen, hogy milyen jó látása van. Hanem azért van, hogy fölismerje, Uram, te vagy az Úr egyedül. Nagyszerű dolog veled élni. Kiváltságos vagyok, hogy hozzátartozhatom. És tudjátok, a megvakult ember, az benyújtja a számlát az Istennek. Hogy azt várom tőled, ha hívő lettem, hogy legyen jó munkahelyem. Azt várom tőled, ha hívő lettem, legyen sok pénzem. Azt várom tőled, ha hívő lettem, legyen feleségem. Azt várom tőled, ha hívő lettem, legyen gyerekem. Azt várom tőled, ha hívő lettem, legyen házam. Ez a vak embernek a beszéde. Aki nem érti, hogyha Isten meg nem könnyörül rajta, elkározik házzal, gyerekkel, családdal, mindennel. Nem azért térünk meg, aki lát, hogy Isten adjon nekünk valamit, hanem azért, mert megértettük, nincs más esély az életünkben. Semmi több nincs. Csak az Isten. Ja, hogy Isten aztán olyan nagy kegyelmű, olyan jóindulatú, olyan szerető atya, hogy mindezekkel kész megáldani bennünket, érdemtelenül. Dicsőség ezért neki, mert ő ilyen. De hívő csak azt tud lenni. Senki más. Azt mondja, Uram, nincs más esélyem, csak te. És ha te rajtam nem könyörülsz, én meghalok. És aki ideig nem tudott eljutni, azt nem tudja Jézus követni. Annak fontos még az apám, az anyám, a házam, a karrierem, és sok minden fontos válik az életben. Ezek mind jó dolgok. Csak amikor az ember előre teszi ezeket, akkor megvakul, és nem tud segíteni nekik sem. Miként magán sem. Aztán az 2. Korintus 5:7-ben, mert hitben járunk, nem látásban. Vannak dolgok, amit a fizikai szemmel nem láthatsz soha. Soha nem láthatunk meg. A hit szemeivel láthatjuk meg a jövőt. A hitbeli látás azt jelenti, hogy átlátok a jelenlegi élethelyzeten. A jelenlegi élethelyzeten túl azt látom benne, amit az Isten lát benne. Nem azt látom, hogy van egy rossz tanárom az iskolában, vagy egy rossz főnököm a munkahelyen, vagy beteg lett az édesanyám, édesapám, vagy én lettem beteg. A hit szemei ezen túllátnak. És nem azt kérdezi, miért lettem beteg. Nem azt kérdezi, miért történt ez velem, hanem Uram, mit akarsz ezzel mondani? Mi van ezen túl? Mi van valami mennyei, valami sokkal több ebben, mint amit én emberi ésszel, emberi gondolatokkal föl tudok fogni? Nyisd meg ezt előttem, Uram, hogy lássak, hogy megértsem, miért történnek ezek a dolgok. De a világban lévő események is, amiről az elmúlt héten szó volt a gyülekezetben, nagyon fontos dolog, hogy Isten törvényét látással rendelkezzünk, megértéssel. Mert a hírekből, ha próbál tájékozódni az ember, ott az igazságot nem nagyon fogja megtudni. Sőt, azt mondom, hogy inkább nem is fogja megtudni, de nyilván olyan híreket nem engednek publikálni, amely a valóságot mutatja, mondjuk egy ukrán konfliktusban. A látás elvesztése és visszanyerése nek vannak területei. Az egyik kézzelfogható területe az egyéni életem. Amikor nem tudom miért, hova, kivel, mikor, hogy, mit kell csinálni az életemben, összezavarodok. A 107. Zsoltát javaslom átolvasni, mert tipikusan a látás vesztett a megvakult vagy a még vak embernek a kétségbe esett állapotát mutatja be, és a megoldás is benne van a 107. Zsoltárban. Csodálatos ez a Zsoltár ebből a szempontból, vagy evangéliumi Zsoltár. Benne van az evangélium. Egy része ebből a 107. Zsoltár 4. versétől olvasom. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, mert és nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert megitatta a szomjúzókat, és jól tartotta az éhezőket. 107. Zsoltár ezt a látás nélkül állapotot tárja elénk, akik elvesztették a látásukat, és céltalanná váltak, bolyongtak a pusztában, szomjaztak, a lelkük elcseggett, elvesztették a lelküknek az erejét. Sodródnak naponként. A látásvesztett ember az olyan, mint aki sodródik a szélben. Egy másik kép a Bibliában az ördögszekér, a gyökértelen ember élete, amely fúj a szél jobbra-balra, nincs stabilitása. Nem tudja, honnan jön, hova tart. Minden nap történnek vele az események. Nem ura az életének. És van egy bátorítás ebben a Zsoltárban, hogy a céltalan bolyongásból, a csüggedésből, erőtlenségből nézz fel az Úrra. Kiálts fel hozzá. És azt mondja, helyes útra vezette őket. Vissza, vagy erőször életükben. A Krisztus követés ugye a helyes út, a Krisztus életpéldájának követése. Aztán itt a családi életünk, amiben szintén fontos, hogy rendelkezzünk látással, megértsük az Isten akaratát. Azt olvassuk a Példabeszélek könyvében, hány szülőnek okozott fejtörést az igevers, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Még ha megöregszik, akkor sem tér el tőle. Kösz. Gyereknevelési tanácsadás. Ugye mi meg szeretnénk mindent tudni azonnal. És az lenne a legjobb, hogy az első gyereknél már tudnánk mind a háromnak a módját, vagy kettőnek a módját, hogy kell végigcsinálni. És nem. És nincs. Sőt, azt mondom neked, hogy ami működik ma, holnap már nem biztos, hogy működik ugyanannál a gyereknél. Hiába veszel 200 James Dobson könyvet, és elolvasod mindet. Soha nem leszel magadról annyira bölcs, hogy minden élethelyzetben tudd, hogy hogy terad a gyerekeidet. Naponként van szükséged az Isten szellemének vezetésére és bölcsességére, és nekem is, hogy látást találjak, látással rendelkezzek, a családomra nézve, megértésre jussak, a családommal kapcsolatosan, hogy föl tudjam ismerni a gyerekeim erősségeit, gyengeségeit, hogy helyes irányba tudjam terelgetni őket az életben, segítve őket a fejlődésükben, segítve őket a gyengeségeik beismerésében. Felismerésében és beismerésében. Hogy ez nem az erősséged. Ismerd föl, nem baj. Nem várom tőled, hogy ötös legyél. Mert ez neked nem erősséged. És nem foglalkozz a tanároddal. Tudom, hogy ez nem az. Tegyél meg a legtöbbet, amit tudsz. De ne menjen tönkre az életed. Azért, mert nem te vagy a matek zseni. Vagy nem te vagy a filozófia zseni. Hogy a hexamétert, az iszó, Osi, mértékegységben keresed, hogy méter és a kilométer között. Mindegy. Szóval milyen fontos, hogy gyereket neki megfelelő módon segítsük, hogy egészséges önértékelése jusson el. Hogy valóságos élete jusson el. Aztán egy csodálatos ige a Mózes első könyve 16. rész 13-as versében. Aztán így nevezte az urat, Hágár, ugye, aki szólt hozzá, te vagy a látás istene. Mert ezt mondta, én is láttam itt, aki engem látott. Én is látást nyertem attól, aki rám tekintett. Hágár, az egyiptomi szolgáló, akit elküldött Ábrahám, találkozik az Istennel, és felfedezi, hogy Isten a látás istene, aki lát engem, és nekem is látást ad tőle. És elnevezi azt a helyet a Lahajrói kútnak, a megelevenítő látás kútjának. Mert ez a Hágár szomjazott, a pusztában volt, úttanultakon járt, nem talált lakott várost, elcsüggett a lelke, és az Úrhoz kiáltott. Ez az egyiptomi pogányasszony. És a mindenható egyik az örök Isten letekint rá, és azt mondja, imádkoztál. Valaki imádkozott a földön a pusztában. És megmutatja, kijelenti magát neki, és mit, milyen látást kapott? A gyerekére nézve, generációkra előre kapott kinyilatkoztatást a fiáról, hogy hogy neveld ezt a gyermeket. Te akarod ezt olcsóbban megúszni? Mert két könyv elolvasása az nagyon olcsó dolog. És még nem is személyes. És nem is napi. Rendelkezett egy távlati látással az Istentől. És ennek szellemében terelgette azt a gyermeket minden nap. Mert tudta, hogy mi az Isten akarat ennek a gyermeknek az élete nézve a távlatokban. Te vagy a látás Istene, és ez a látás azt mondja, engem megelevenített most. Még nem ittam egy korty vizet se. De már visszatér belem az életerő. A remény. Hogy is hívják ezt a gyülekezetet? Hova jársz? Az új remény. Halleluja. Ezt az új remény kapta meg Hágár. Mert remény volt neki, hogy a világ egyik leggazdagabb emberének a házában lakik, aztán azt elveszítette, amiben emberek reménykedhetett, és reménytelen állapotba jutva egy olyan remény kapott, ami már senki nem vehetett tőle, ennek a forrása pedig az Isten. Istentől nyerhet látást egy férfi a házasságára, a feleségére, a családjára nézve, és Isten biztosan meg is adja neki mindazt, ami szükséges ennek beteljesítéséhez. Isten meg fogja adni ennek a férfinak, így gondolkodik, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy vezetni tudja a családját. Látás nélkül elbukik a nép. Ha nem kapnánk látást, nem tudnánk merre vezessük a családunkat. Isten ezt tudja. Ezért Isten kész a férfinak a családjára nézve látást adni. És hiszem egy anyának is kész látást adni, hogy hogyan legyen feleségként, anyaként ott a gyermekei és a férje mellett. Mert itt is egy asszonyról van szó. És a látás megelevenít. Ez a jellemzője az Istentől nyert látásnak. Aztán itt a gyülekezet élet. A mi gyülekezetünknek van egy küldetése, amelyet nem mi találtunk ki, nem kiolvastuk egy könyvből, de teljes mértékben a Szentírásban van. Így olvassátok, és így tudjuk, új kultúra közeli gyülekezet plántálása, amely kész és képes elérni, tanítványozni, és szolgálba állítani a környezetében élő, Krisztus még nem ismerő embereket. Isten közölte velünk, hogy mi az ő akarata, hogy mi az ő jövőképe, velünk, mint közösséggel, mint gyülekezettel. És Isten megmondta, hogy miért hozta létre az új remény, valóta is a gyülekezetet. Mi volt a szándék ezzel a gyülekezettel? Mi az a természetfeletti dolog, amellyel meg akar bennünket ajándékozni mindahhoz, hogy ezt be tudjuk tölteni? Ez egy mennyei látás. És biztosak lehetünk abban, ha követjük Krisztust a látás megvalósításában, akkor minden erőforrással rendelkezni fogunk, amely az Istentől vett látás betöltéséhez szükséges. Amen. Tudtok egy hangosabb áment is mondani el? És ezt tapasztaltok, kedveseim, hogy soha nem volt olyan földi szükség, amelyet az Isten benetöltött volna, amikor azt akartuk, hogy őt kövessük és őt szolgáljuk. Ha egy engedélyre volt szükség valahol, csodálatos módon nyílt lehetőség, természetfeletti módon, anyagi javakra volt szükség, Isten csodálatos módon kiparancsolta, mert ez nem volt probléma. A természet felettét fogja megtapasztalni az a gyülekezet, amely az Istentől nyert látásban mozdul előre. Egy szívvel és egy akarattal. Csodákat él át az a gyülekezet, ami az Istentől vett látással megtelve cselekszi az Isten akaratát, azt a látást lebontva személyre, ajándékra, elhívásra, szolgálati területre vonatkozólag. Csodákat él át. Dicsőség ezért az Úrnak, mint hogy mi is rengeteg csodát átéltünk, és mégis nagyon sok van előttünk. A következő vele és az ő akarata követésével, ugye mondtam, átéljük ezeket a csodákat a közös utunkon. Egy nagyon fontos összetevőről szeretnék beszélni a látás elvételének, amely talán néha kikerül a fókuszból az életünkben. A látás nagyon fontos alkotó eleme és alkotó része a megismerés. Például az, hogy tudja, mi a gyermekem erőssége és gyengesége, ez kell vele kapcsolatban legyek. Hogy látással rendelkezzek a feleségem életére nézve, ez fontos, hogy beszélgessek vele. Hogy átéléseink legyünk együtt. Hogy mozduljunk együtt, akár az Úr munkájában, akár a családban, akár anyagi dolgokban. Nem? De a látás elvétele, az nem valami olyan dolog, hogy remeteként bevonulsz egy cellába, és azt mondod, elvesztettem a látást, a családomra, a személyes életemre nézve, most valahogy ki kéne kapargálni. Hanem megkeresed azokat a megromlott kapcsolatokat, amelyek bedugultak, és amelyek miatt nincs látásod az életre. A megismerés tehát nélkülözhetetlen, a megismeréshez nélkülözhetetlen a kapcsolat. Kapcsolat Istennel, feleségemmel, gyermekeimmel, önmagammal, testvéreimmel, vezetőimmel, rokonaimmal, kollégáimmal, szomszédaimmal. Hogy nyerhetnék látást a szomszédommal kapcsolatban, ha semmi közösségem nincs vele? Hogy nyerhetnék látást, hogy szolgáljak a focista csapat felé, ha nem töltök velük időt? Hogy tudnék velük szolgálni, ha nem is találkozunk? Hogy ismerhetném föl a gyermekeim erősségeit és gyengeségeit, ha soha nem tanulok velük? Ha nem beszélgetek velük, hogy miért gyengébbek azon a abban a tárgyban? A tanára gyenge? Vagy ő? Mert a jegyek ezt nem mutatják meg. Az elnőző aláírása még nem mutatja meg neked, hogy gyerekeinek mi az erősség és gyengesége. De még az óvónéni sem. Mert nem az óvónéni kell legjobban ismerni a gyerekedet, hanem neked. Isten neked tárja föl. Ők segíthetnek. Ők adhatnak instrukciókat. A velük való kapcsolat szintén forrását az Isten vezetésének. A keresztény gyülekezetben az egészséges életre törekvő keresztény számára adott Isten ajándékot a közösségben. Ez az ajándék egy olyan közösséggel adott, amely őszinte és szeretetteljes légkörben jön létre. Őszinte és szeretetteljes légkörben. A megismerés kisebb közösségben jött létre. Ezért fontos a Biblia szerint a kisközösséges találkozások, a kiscsoportos találkozások egy helyi gyülekezetben. Ennek légkörét a Biblia értelemben a természetes egyszerűség, az elfogadásból fakadó szabadság jellemzi. És fontos, hogy végvizsgáljuk, hogy a mi kiscsoportjainkat mi jellemez. Mi jellemzi. Tehát a természetes egyszerűség, az elfogadásból fakadó szabadság. Ilyen közegben a testvéri kapcsolatok által nyerhetünk segítséget az önismeretben való fejlődésre, a pozitív irányú változás érdekében. Azt olvassuk a Bibliában, amikor létrejött az első gyülekezet, hogy az Apcsel 2.46-tól napról napra álhatatosan egy szívvel, egy szellemben, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedtek az ételben. Így vettek úrvacsorát. Dicsérték az Istent, és kedvelte őt az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Mennyire fontos a Biblia szerint ez a fajta kapcsolatból fakadó megismerés, és a megismerésből fakadó egység. A gyülekezet közösség építésének két biblikus pillére van tehát, amelyet a Szent Szellem hozott el, és a Szent Szellem vezette el az első gyülekezetet. És példává lett ma is minden keresztény hívő ember számára, a gyülekezet számára. Az egyik az istentisztelet összejövetel, másik a kisközösséges, mi úgy hívjuk házi csoport, vagy új remény csoport, nevezhetjük bárhogy. Az összejövetelek által Isten meg akarja áldani az életünket. Vannak dolgok, amelyek törvényszerűségek. Az áldásnak vannak feltételei. Ha én nem találkozok Szabó Tibiékkel, akkor nem nyerek áldást az ő hitük által, az ő megértésükből. Ha én nem beszélgetek Jakab Petivel, akkor nem nyerek áldást azokból a dolgokból, amelyeket átélt. Most volt vezetőségi találkozásunk, és megosztottuk, hogy miket éltünk át, mire vezetett bennünket az Úr. És olyan bátorító volt hallgatni, hogy ki hogyan vette az Úr vezetését, hogyan vett figyelmeztetést, hogyan tudott benne lenni valamivel az Isten munkát, emberek felé való szolgálatban. És anélkül, hogy ezt erőltettük volna, vagy ilyen elvárás jellegű maszlag lett volna, bátorított bennünket. Semmi különset nem csináltunk, csak találkoztunk, és megosztottuk azokat, amik fontosak számunkra. Nem kell senkinek mondani, hogy beszélj az új remény csoportról, mert mindenki beszélt róla, mert neki fontos. Fontos azoknak az embereknek az élete, akiket Isten rábízott. És beszélt róluk, hogy volt-e, vagy nem volt találkozás, hogy mi az, amit imádkozik, hogy vannak a családtagjai, a rokonai, a munkahelyi, mi a helyzet, mit munkál az Úr. Mivel a gyülekezetünk az új remény volt, és a gyülekezetről beszélek, törekszik arra, hogy az ige szerint éljük meg a szellemi életünket, ezért nálunk mindkét lehetőség elérhető. A vasárnapi istentisztelet is, hála Istennek, nem tiltott, és szabadon összejöhetünk, és a kiscsoportos közösség is, a házi csoportok, vagy új remény csoportok elérhetőek. Ezekbe a kapcsolati szintekbe kiki jelen élethelyzete, és legfőképpen szívének állapota szerint kapcsolódik a testvéreihez, és ez által az Úrhoz. És az Úr által a testvéreihez. Ez egy kölcsönös dolog. Aki ragaszkodik a testvéri közösséghez, segítséget fog kapni, és segítséget is adhat, például azzal kapcsolatban, hogy az emberek tükörbe tudjanak nézni. Az önismeretben fejlődjenek. A másik dolog, tudunk egymásért imádkozni. Ha nem vagyunk kapcsolatban, nem tudom neked, mi fáj, és mi az, ami fontos. Mert azért azt tudjuk, igaz, hogy amikor elolvasunk egy e-mailben egy imakérést, vagy látjuk a másiknak a szemét, az arcát, és érezzük, ami a szívéből kijön, amikor megosztja velünk, hogy ez neki nagyon fontos. Az mennyivel több, igaz, ha így tudunk imádkozni egymásért, érzed a szívét, hogy ez neki most nagyon fontos. Az Isten rendelése számunkra egy ajándék, és semmiképpen nem kényszer. Lehetőség, és nem elvárás. A gyülekezetünkben az Isten tisztelet látogatása és a kiscsoportok látogatása az egy lehetőség. Mi nem tudunk senkit kényszeríteni, hogy kapcsolódjon a testvéreihez. És az sem normális, ha valaki elvárásból kapcsolódik a testvéreihez. Mert semmi értelme nincs. És ha elvárásból megy valaki egy kiscsoportos közösségbe, akkor egyet eredményez. El kell szenvednie szeretetben a többinek őt. Még azt a légkört is megröntje, ahol megy. Nem jelenti azt, hogy nem kell megharcolni. Sokszor érzelmeinkben is. Áttörni rajta, küzdeni. Na de hát kérdezem, milyen értékes dolog van az életben, amiért nem kell küzdeni? Ki mondta, hogy nincs ára annak, hogy például találkozzunk. Persze, hogy van. De ezt az árat Isten fizette meg, nem te. És az, hogy van ez egy gyülekezet, és nálunk van Isten tisztelet, meg van kisoportos közösség, annak az árát Jézus fizette meg. Amen. Krisztus fizette meg. Ő tanított bennünket, ő vezetette bennünket, ő adott új életet. Ő adott új reményt. És ő adott új remény csoportokat is. Vezetőikkel együtt. De hát másik helyen is a Biblia beszél az Apcsi előtt 42-ben, és nem hagytak fel a naponkénti tanítása, hirdették Krisztus Jézust a templomban és házanként. Vagy Pál apostol leszenciájaként a szolgálatának ezt mondja. Semmit sem hallgattam el az Apcsi 20-20-ban. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Ennyi a Biblia. Ez így volt, így van, így lesz. Mindaznak az életében, akik szeretnének a igéhez ragaszkodni. No, fölteszek egy kérdést, amelyben szeretnék segíteni. Mit tegyek akkor, ha most éppen nem tudok kis csoportba járni? Olyan élethelyzetben vagyok, hogy nincs lehetőségem látogatni a házi csoportokat, az új remény csoportokat, a kisebb csoportos közösségeket. Az első dolog, amit szerintem tegyél, javaslom, gondold végig. Vizsgáld meg őszintén, mi ennek a valódi oka. Valóban a körülményeid, vagy a szíved állapota miatt nem vagy ezekbe benne. De még tovább megyek. Nagyon jó lehetőség, hogy mérlegelni tud a valóságot, és szembe tud nézni, mert az a helyet, hogy reklámszövegeket nagyon könnyen tudunk mondani. Kifinomultak vagyunk az önámításban. És a mások becsapásában. És mikor magunkat már jól meggyőztük, becsaptuk, akkor elmondjuk a leckét másoknak is. Azt gondolom, hogy hát ez biztos így van. És lehet, hogy tényleg úgy van, csak ez kell egy picikét önvizsgálatot tartanunk, hogy ténylegesen a körülményeim miatt nem vagyok ott, vagy nem is vágyom rá. És megvan nekem magam baja, ciki, jobb, hogyha nem beszélgetek senkivel, el vagyok én magamnak. Tehát jó, ha mérlegre teszed például az időbeosztásodat, a tervezésedet és az értékrendedet. Azt is megtehet, egy hónapig minden órádat leírod, hogy mivel töltöd. És nézd meg, hogy tényleg nincs-e másfél órád a csoportra. Tényleg az idő probléma ez az, ami miatt te nem vagy ott. Legyél őszinte, és ha nem, ha mégis azt látod, te azt mondtad, hogy az idő miatt nem vagy ott, és látod, hogy ez nem igaz, akkor legalább van lehetőség igazságba járni. És befejezni a hazudozást önmagadnak, meg másoknak. Aztán a másik dolog. Az akadályokat, ha vannak, mert lehetnek akadályok, amiért tényleg így van. Én emlékszem rá, én két műszakban dolgoztam egy időben az életemben, és megbíztak vezetéssel, hogy legyek vezetője egy ifjúsági csoportnak, és hát az azt jelentette, hogy minden csütörtökön 6 órától 11 óráig, meg fél 12-ig ott voltam a gyülekezetben, hát 5-től inkább. Gyülekezetben, de ezt csak 2 hetente tudtam megtenni. Mert így volt a munkarendem. A körülményeimből fakadt az, hogy nem tudtam jelenni, de vágytam. És azt mondtam az Úrnak, Uram, könyörülj rajtam, én szeretnék elmenni erre a csütörtöki alkalmakra. Ott szeretnék lenni. És egyszer csak bejött a volt pártitkára, munkahelyemre, a főnököm, és azt mondta, ide figyelj, Sanyi. Ki akart rugatni egyébként, korábban még néhány évvel előtte, csak megtértem, ez is probléma volt, ugye, hívő voltam. Nekem akkor van rá szükségem, amikor én itt vagyok. Ezért létrehozott egy olyan munkakört, ami nem is volt. És akkor nekem 7:30-tól 16:00-ig volt a munkaidőm, mert ő akkor volt ott. Én lettem a jobb keze, azt mondta a pártitkár, hogy nem is tudja, mit kezdene nélkülem. Elmegy nyugdíjba, akkor is találkoztunk, megölelt, megpuszít, én is nagyon szeretem egyébként. És nyilván sokszor beszélgettünk az Úr dolgairól is, most volt, tehát nem tudom, mert régen találkoztunk. De mit tett Isten? Megváltoztatta a körülményeimet. Mi alapján? A szívem állapot alapján, kedvesen. Ne tegyük azt, hogy a körülményeink mögé bújtatjuk a szívünk romlottságát, a látástalanságot, az erőtlenséget, a hitetlenséget. Mert van szabadulás. És vonj be másokat is ebbe az imába, hogy megváltozzon a körülményeid, ha valóban erre van szükség. De van egy harmadik dolog. Elképzelhető, hogy semmiképpen sem tudod megoldani életed adott szakaszában, mert lehetséges. Mondjuk külföldre utaztál, és éppen Isten vezetett abban, és azokban a hónapokban nem vagy itthon. Hát ez lehetséges, ugye? De lehet más körülmény is, gyerekek, munkahelyi dolgok. Mit csinálják akkor, ha tényleg indokolt, és bármilyen is szeretni, nem tudom megoldani. Nem a szívemmel van baj, mert szeretem a testvéreket. Akkor mit tegyél ebben a szakaszban az életedben? Adok ebben is néhány tanácsot. Első. Törekedj az őszinte testvéri kapcsolatokra, melyekben megismerhetővé válsz. És meg tudjátok osztani egymásnak a szívében lévő dolgokat. És azt is, amit az Úr munkál az életetekben. Például vasárnapi hirdetések által. A második dolog, amit javaslom, tegyél. Ha családos vagy, rendszeresen beszéljétek meg a vasárnapi hirdetésben elhangzottakat, törekedjetek a személyes megértések megosztására. Hívjatok meg magatoknál érettebb hívő testvéreket lakásotokba, ahol meg, és ezeken a találkozásokon osszátok meg az Úrban a szíveteket, őszintén. És beszélgessetek az Isten igéről. És amikor csak tehetitek, menjetek el a kiscsoportos összejövetelre, akár felváltva is, fél és feleség. A harmadik dolog, amit akkor javaslok, tanácsok, ha életkörülmények miatt valóságosan nem tudsz élni a kiscsoportos közössége. Annyiben más településen élsz, imádkozz, hogy nem-e az Isten akarata az, hogy az otthonodban jön létre egy új reménycsoport, egy házi csoport, a körülötted élőkből. Lehet, hogy Isten éppen azt az időszakot hoztál az életedben, hogy valami újat akar kezdeni. És ezért alakította a körülményeidet úgy, hogy imádkozz érte. Hogy megtérjenek körülötted emberek, és megtérjen a házad Isten keresőkkel. Legyünk erre nyitottak. Remélem, ez görcsoldó volt néhányatoknak kezelni a helyzetet és egészségesen gondolkodni. Miért is fontos kiscsoportos közösségben találkozni egy őszinte légkörű, természetes, szeretetteljes, bizalmi légkörben, amely kell, hogy jellemezze egy Istentől való kiscsoportnak a szellemiség lelkületét. A kiscsoportos közösség segít a pozitív irányú változásokban. Aki csak vasárnapi istentiszteleteket látogatja, nem ismerheti meg igazán testvéreit. És az ő személyiségének valóját sem ismerhetik meg mások. Sőt, sok minden, ami ő, az homályban marad. Sajnos, ha homályban élünk, nincsenek őszinte kapcsolatai, nincsenek olyan emberek, akiknek engedjük, hogy belelássanak az életünkben, ez táptalan lehet a vallásosságnak, a képmutatásnak az életünkben. Oda vezethet, kialakulhat, mindenképpen megvan a veszélye. Nem feltétlen, de megvan a veszélye. És nagy a valószínűsége. Aztán, amikor a kisközösségben nem vagyunk jelen, akkor bizony a kegyelem ajándékainkat se tudjuk úgy használni, még felismerni sem tudjuk, mert azt mondja az írás, hogy egymás építésre adtak azok, és nem tudok áldással lenni a másik ember számára, ezáltal Isten szellemének betöltekezését nélkülözöm az életemben, mert nem tudok haszonra lenni a Szent Szellem munkája által, mások életére nézve. Hoztam nektek egy kis ábrát. Az én kép az, amilyennek én magamat ismerem. Tehát amire azt gondolom, hogy vagyok. Előfordulhat az szerintetek, hogy nem olyan vagyok, amilyennek én magamat látom? Esetleg némelyikőtökkel, vagy némelyikünkkel néha előfordulhat, hogy bizonyos élethelyzetekben más jobban látja, hogy kilóg a lóláb, mint ahogy én magam gondolom. Ritkán, azt mondja, ritkán. Jó? Hát másik az, amilyen valóságosan vagyok. És gondoljatok bele, a hitelesség lényege az, hogy milyen feddésben van az, ahogy én magamat látom, meg amilyen valójában vagyok. Azt nevezzük hiteles embernek, aki magát úgy látja leginkább amilyen. Mekkora segítsége kicsoportos közösség, egy őszinte közösség abban, hogy ez közeledjen, hogy a hitelességben előrébb jussak. Milyen ajándék, és miért volt fontosnak a Szentléleknek, hogy a vasárnapi istentiszteletek, a tanítás alkalmai mellett bevezesse a kisközösséges alkalmakat, a kapcsolat szint mélyebb, hogy hiteles életet tudjunk élni. És az ideális én, amilyen szeretnék lenni. A hívő ember Isten igéje szerint szeretne olyan lenni, amely egyre inkább kiábrázolja Krisztus jellemvonásai, tulajdonságait az ő életén keresztül, mint személyiségen keresztül. És ehhez pedig van egy változás, amelyben mindenképpen fontos ajándék és eszköz egy kiscsoportos közösség és nyilván a vasárnapi igehirdetés és tanítás is erőteljes formáló erővel van. És ahhoz, hogy mi egy kiteljesedő életet tudjunk élni, ahhoz nagyon fontos az egészséges önismeret. Mert a kapcsolatainkat megrontja, ha nem azok vagyunk, amilyennek magunkat látjuk, igaz? Mert csalódnak bennünk az emberek. És csalódunk sokszor önmagunkban is. És ez megrontja a kapcsolatainkat. Ha egészséges az önismeretem, tudom az erősségeimet, gyengeségeimet, tudom, hogy milyen vagyok például, hogyha időváltozás van, és mennyire megvisel engem. Ha ezt én tudom, akkor tudok erre készülni. Vagy tudom azt, hogy ha azt mondom a gyerekemnek, a feleségemnek, vagy a munkatársamnak, hogy nagy a füled, akkor azzal megbántom. Most totál blödség, amit mondtam, tudom, de értitek a lényeget belőle. Ezért nem fogom azt mondani neki, bár nagyon kikívánkozna. Bár nem a nagy a füled, hanem oda mondanám neki. És én tudom, hogy ez esetleg, ha mi poénosnak tűnik, akkor is ez neki fájdalmat okoz, ezért nem fogom azt tenni. Mert azt fogom tenni, ami áldás az ő életére. Ez ismernem kell őt. Meg ismernem kell magamat is. Hogy bizony néha beszélek maraságot. És hamarabb eljár a szám, mint ahogy kéne. Ezért nekem komolyan kell odafigyelnem a számra, a beszédemre. És hogy fogom megtudni? Akkor, hogyha kapcsolatok Petivel, és azt mondja, figyelj, Sanyi, megbántottál, amikor ezt mondtad. Nem volt ilyen egyébként. Most ne nézzetek, példaként mondom. Ha igen, akkor majd megbeszéljük, és megtérek. Néha profétálunk, tudtunk a kívül is. Tehát ez kell a visszajelzés. A visszajelzés a másikra nézve, hogy figyelj, ez egy olyan kitüremkedés az életedben, ami nem krisztusi. És ezt csiszolni kell, ezt vágni kell. Formálódj belőle. Az utolsó gondolat, amelyet föl szeretnék tenni egy kérdés, kihez küldettem? Amikor beteg leszel, és kórházba kerülsz, ki az, aki volt már kórházban? Voltam már. Ne azt kérdezz, hogy miért történik ez veled. Hanem azt kérdezd, Uram, kihez küldesz? Figyelj ide, akik nem ismerik Jézust, orvosok, azok is elveszettek. A kárhozat felé mennek. A legtöbb orvos annyira elfoglalt, hogy te soha nem tudsz vele beszélgetni, csak lehet a vizsgálóban. És lehet, hogy sokszor kell visszamenned a vizsgálóba. Sokat kell ott várnod. A műtőből még kijön, és bosszangodasz. Minek vagyok én itt? Miért nem jön az orvos? Milyen ez a magyar egészségügy? Felháborító! Vagy mondtad, Uram, kihez küldesz? Miért hoztál ide? Ki a Robin Williams itt, aki még nem hallotta az evangéliumot? Lehet, hogy te vagy a beteg, de az orvos lehet betegebb, mint te vagy. Az orvosok is halálos betegségben szenvednek, és minden ember a bűn halálos betegségében szenved. Döbbenetes dolog, egyik ismerősről hallottam, hogy elment egy mellkassöngerre, visszahívták a mellkassöngen után, mert láttak valamit, és kiderült, hogy tüdőrákos. És már áttétje is van. És azt mondta az ember, bár nem mentem volna el, mert nem éreztem, hogy beteg vagyok. Most műtik, és lehet, hogy megmentek az életét. De tudjátok, ilyen a bűnbetegsége is. A tüdőrák, főleg áttétje van, az megszámláltak a napjait. Tehát 2-3 hónap, orvosok. A realitás az életében. És nem tudta, hogy beteg. Ilyen a bűnbetegség is. Az emberek élhetnek úgy, hogy nem tudják, hogy betegek. Hogy a halálos kor ott van az életükben. És az állapotok egyre rosszabbá válik. És egyedül megmenekedés az evangélium által lehet. Tehát a tömegben ki az a személy, vagy személyek, akikhez bennünket akar küldeni az Isten? Ez a fontos kérdés az élet különböző helyzeteiben, amelyek váratlanul történnek velünk esetleg, és nem is értjük, hogy mi az oka ennek. Persze nyilván, amikor bevertem a fejem, nagyon fájt, mondom, Uram, megtérek mindenből, minden bűnömet megvallom. Bocsáss meg nekem. Mert ugye az első reakció, amikor baj ér bennünket, keressük, hogy Uram, van-e valami bűn az életemben, amely által meg tudod lopni az ördög? Ez is fontos lépés. De a második legyen az, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Kihez küld ezt? Nem is ez. Sokkal fontosabb, hogy kihez küld ezt. Ki az, aki neked most annyira fontos, hogy engem idehoztál? A nyomorúság által is. Évelején ezzel a képpel kezdtük. A látásnapom. A tékozó fiú és az atya képe. Könnyes szemmel a tékozó fiút öleli magához, atya. Nagyon jó kép. És valahol ez a kép kifejezi a keresztény szolgált lényegét. Keresztény szolgáltunk lényege, hogy a szívünk kapcsolódik Isten szívéhez. Ez a lelke, a szíve a keresztény szolgálatnak. És nem feladat megosztás. Tehát nem azért szeretjük egymást, és próbálunk közösségben egymással, mert ezt parancsolta valaki. Hanem mert szeretjük az Urat, és szeretjük egymást Isten szeretetével. Nem azért mondjuk el az evangéliumot embereknek, nem azért hallgatunk meg embereket, mert ez van az evangélium gyülekezetek missziós programjában. Hanem azért, mert az Isten szereti őket, és próbáljuk megérteni, hogy miért hozta össze az életünket pont velük. És ez óriási dolog, ez egy izgalmas dolog. Az atyával a kapcsolatunk pedig ugye Krisztus kín keresztje által lehetséges, a vér által, a vérontás által, Krisztus megtört testén keresztül lehetséges ez a kapcsolat. Áldozat van benne ebben a kapcsolatban. Isten árat fizetett ezért a kapcsolatért. Miért gondoljuk azt, hogy az evangélium hirdetéséért nem kell árat fizetni? Honnan gondoltuk azt, hogy egy fotelben meg lehet vívni a hit harcait? Ki mondta ezt? Ja, hogy ez kényelmes? Megtűnik. De nagyon veszélyes. A testi kereszténynek ugye az önzés uralja az életét. És egyre inkább megkötözi az önzés. Krisztus azonban felszabadít bennünket a kényszerek alól, az önző egoizmus alól, és azok rabsága alól. A kérdés az, hogy kinek adom a szívemet? Kinek a szívéhez kapcsolódom? Aki az atya szívéhez kapcsolódik, akkor az maga is telve lesz irgalommal és szentséggel. Az atya szívének jellemzője az irgalom, a könyörület és a szentség. Ahogy olvassuk Galata levélben, mert testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljátok egymásnak. Ha nem, után tudjuk olvasni együtt. Hanem szeretetben szolgáljátok egymásnak. Amen.